közvetlen, kötött fogás, Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Balogh Gáborral.
Sziasztok!
Konop Péterrel. És Rehért Jánossal.
Hagyj Isten!
És a magyar hanggal, itt az új szám, Alföldi Róberttel van egy nagy interjúnk, remek riportjaink. Lányi András írt egy nagyon jó cikket a klímakonferenciáról. Ennek apropóján, és ez nem csak ilyen nyekergő, panaszkodó, hanem megoldási javaslatokkal is él. Budai hang mellékletünk van, úgyhogy holnaptól vásárolható. Olvassanak és vásároljanak minket, mert így tud létrejönni ez a fantasztikus műsor is, amit kötött fogásnak nevezünk, és már is elkezdjük.
Nem most lebeszéltél pár embert.
Dehogy. Kezdjünk azzal, hogy 30 éve halt meg Antal József, és hát én nem bonyolítanám ezt túl. Ennyi idő távlatából mit gondoltok róla? Hogy látjátok az ő tevékenységét, szerepét?
Akkor, amikor Dagobert bácsi eltűnt a tévéképernyőről, akkor úgy gondoltuk, hogy most talán jobb jön is, és nem fog visszajönni Dagobert bácsi. Aztán Dagobert bácsi az összes unokaöcsével visszajött, és azóta is maradtak. Nekem ennyi erről a véleményem. Nem szívesen cifráztam.
Én nem értem, de egy dolgot tudok, egy személyes vallomást.
Mert a csekettőt nézted.
Hát jó, hát én hülye vagyok. Meg hazáruló. Egy személyes megérdésem van. Egyszerű. Irritált, idegesített. A stílusa is minden szinte. Hát azóta a koszon kívül ragadt rám néhány dolog. Jobban megismertem, talán nagyképű kijelentés volt. Akkoriban azért a hátteret nem nagyon ismertem, nem lehetett belelátni, meg hát az egész nagyon, nagyon zavaros volt természetesen, hiszen a szereplőket is alig ismertük. Én személy szerint alig. Most nem csak Antal Józsefről beszélek, hanem a kor politikusaira. Mondjuk azokat ismertem, meg azokról tudtam valakit, akikkel én valaha egy párban voltam, aztán ők, róluk is kiderült elég gyorsan, hogy nem voltunk mi sose egy párba, de és harcos antikommunisták lettek. Na mindegy, azt akarom csak kinyögni, hogy nagyon másképpen gondolok rá, és nagy tisztelettel emlékszem Antal Józsefre. Ennyi történt az elmúlt 30-valány évben bennem.
Én, mint elég öreg ember, eldicsekedhetek
vele. Akkoriban a Magyar Szemle szerkesztőségében is dolgoztam, és én szerkesztettem Antal Józsefnek egy dolgozatát, még élő korában. Mégpedig azt a dolgozatát, amelyet gimnazistaként írt a Piarista Gimnáziumban önképző körben, és Kodolányi Gyula, aki a Spiritus rektora volt a Magyar Szemlének, úgy gondolta, hogy ezt a dolgozatot mindenképpen érdemes újra megjelentetni. Tehát a 8. gimnazista Antal József írását. A dolgozat az Egyesült Államok történetéről szólt, az Amerikai Egyesült Államok történetéről, és ugye a Szemlében csupa fajsúlyos írás jelent meg, tehát könnyű szövegek nem voltak. Na most később tudtam meg, hogy Antal József, amikor George Bush-sal találkozott, akkor kitört belőle az a tanár, akit te úgy emlékszel, hogy idegesítő volt. A lényeg az, hogy elszabadult, hogy úgy mondjam, a miniszterelnök úr, és röviden elmondta az Egyesült Államok történetét, ami most jön a lényeg. A Bush stáb emberei leesett állal hallgatták. Én nem tudták a felét se a saját hazai történetének, ahogy Antal tudta. Na most ezt azért mesélem, mert ezt a dolgozatot, amit akkor beszerkesztettünk a lapba, és amikor 93, de még Antal élt, amikor a lap készült, megjelent. Képzeljétek, hogy bekérette a Kefele vonatot. Már nagy beteg, de bekérette a Kefele vonatot, amiről azt megnézte, hogy a diákkori önképzőkörű dolgozata mennyire van rendbetéve a labba megjelenés előtt. Szóval azért, hogy mondjam, intellektuális igényesség dolgában nem sokan vették fel vele a versenyt, és egyébként a dolgozat máig hatóan olvasható és érdekes. Én magam is azt tudom mondani nektek, hogy nagyon érdekes szempontokat kaptam az Egyesült Államok történetéhez. Ugye én nem vagyok mértékadó, mert olvasószerkesztőként ugye egy könyvtárra a kezem ügyében kellett olvasnom. Tehát teljesen mindegy, hogy mit gondoltam róla közben. Nyerekem minden olyan mozzanatot utána kellett nézni, ami abban szerepel, de ez a 18 éves fiatalember olyan ezért tett le a kezéből 1948-49-ben, amint bárki elfogadhatónak talán 1993-ban is. Annyit egyébként megemlítenék, hogy ez a dolgozat még a fordulat éve, tehát még a kommunista hatalomátvétel Magyarországon nem volt tiszta, de ma így emlékszem, az ott az utolsó bekezdése, hogy hát ez a, tehát az USA és a Szovjetunió is olyan nagy és gazdag ország, hogy berendezkedhetnének akár autarkiára is, de mind a kettő nyitott marad a globusz problémáira, és az ő versengésük meg fogja határozni a világot.
18 évesen.
Igen. Most azért mondom, hogy én úgy gondolom, hogy Antal József egy fel nem ismerten okos és művelt tudós. Még egy dolgozatára emlékeznék, és szándékosan csinálom ezt felettek meg a nézőket, nem a politikusról fogok beszélni, beszéltek róla ti. Nagyon érdekes dolgozatát olvastam arról, hogy a reformkorban a magyarországi patikusok milyen fontos szerepet játszottak a reformeszmék és a reformgondolatok elterjedésében szerte az országban.
Ez nálunk is így van most Ágasegyházán. Komolyan.
Mondom, csak tehát a mai napig megvan ez a fajta. Ez, igen, de szóval nagyon érdekes dolgozat. Tudjátok, hogy azért temette őt ingyen a Kerepesi temető, amit Fiumei úti temetek nemzeti sírkertnek, és akkor ugye meg kell mondjam, hogy nem Sándor, de hát az akkori bal liberális ellenzék morgott, hogy mi az, hogy ingyen temetik el. És akkor azt mondta, nagyon sokáig volt a sírkert, a temetkezésnek a igazgatója ez az ember, most nem jut eszembe érte a nevének, nagyon jó fosvállájú paj volt, ugye, hogy a néhai miniszterelnök úr még aktív tudós korában éveken keresztül ingyen dolgozott a Kerepesi temetőnek, sírok azonosításában az ott vekvő halottaknak az életútjának a feltárása, stb. Éveken át ingyen.
Hát én a kacsamesé generáció vagyok egyértelműen, tehát nekem...
Nekem tudod, miről szól ez a Dagobert bácsi probléma?
Én konkrétan az volt, hogy ugye én akkoriban nekem az volt a legfontosabb élményem ebből, hogy ugye sose tudtam meg, hogy Dagobert bácsinak a fagylaltát hogyan lopta el az óriás bálna, mert ez így szakadt meg ez a rész. Egyébként hát én olyan helyen nőttem föl, Újpesti lakótelepen, ahol nem volt szokás szeretni Antal Józsefet, meg nem volt szokás szeretni a rendszerváltást sem, mert azért abban a alapvetően melós közegben azért ez egy nagyon kemény időszak volt. És nyilván az emberek arra haragudtak, akit a tévében láttak, hogy ő vezeti az országot, és miatta tartunk itt, ahol tartunk. Ezt nyilván jóval kevesebben és sokkal később értették meg, hogy miért jutott az ország ide, meg hogy mit romhalmazt vettek ők át, és milyen mozgástere volt neki valójában. Én igazából azt ajánlom mindenkinek, hogy fönt van a YouTube-on, hogy nézze meg a 90-es választási kampányban Kis János és Antal József vitáját. Most azon kívül, hogy ma már egy generációnak el kell magyarázni, hogy voltak olyan választási kampányok, amikor a különböző pártok vezetői leültek egymással vitatkozni, azon kívül még annak a generációnak is mond érdekeset, ami mondjuk én vagyok, aki már fiatal felnőtt fejjel látott olyan választási kampányt, ahol leültek egymással vitatkozni politikusok, na de még én is megdöbbentem, hogy 90-ben, amit lehet, hogy láttam a tévében, csak nem értettem, hogy ott milyen szinten folyt az a vita, milyen elképesztő szinten, magas szinten folyt az a vita, és rögtön hozzá kell tennem, hogy az első érzése az embernek értelmiségiként, meg ilyen elcseszett bölcsészként az, hogy fantasztikus, hogy micsoda magas szinten vitatkoztak ezek az emberek. A második érzésed meg tudod azt, hogy valahol ezért volt ilyen messze a rendszerváltás az emberektől. Mert az értelmiség csinálta meg, akik ilyen elképesztő magas szinten álltak, és nem tudtak lemenni arra a szintre.
Gábor, de ki csinálta volna meg?
Igazad van.
A nép az szart az egészre.
Én nem azt mondom, hogy az ő felelősségük, sőt, hát valakinek magára kellett vinni a balhét, és ők vitték el a balhét. És hát azt látjuk, hogy Antal mindenképpen bukott politikus lett volna, ha még életben, legalábbis egyszer biztosan, hogy bukott volna 94-ben, később nem tudjuk, de akkor bukott volna, és Kis János is bukott politikus lett végül, mert az SZDSZ-nek az élén nem tudott maradni, és nagy politikai pályafutást ő sem tudott befutni. Ugyanakkor viszont azt azért, ami még egy dolog, ami engem elgondolkoztat, az az, hogy Antalról ma már közhelyszerű, de számos más emberről, ez elmondható, egy Tölgyesiről, Kis Jánosról, csomó emberről, hogy tulajdonképpen egész fiatalkoruk óta politikusnak készültek. Úgy, hogy teljesen egyértelmű volt az ő fiatalkorukban, hogy abban a rendszerben ők a büdös életben nem lehetnek politikusok. És mégis készültek el, tudatosan készültek. Ha egyszer eljön az idő, akkor ők politikusok lesznek. Az, hogy ők olyan magas szinten tudtak mondjuk egy ilyen vitát lefolytatni, vagy egyáltalán átlátni bizonyos dolgokat, aztán rengeteg dolgot meg nagyon rosszul láttak, de ez egy más kérdés. De hogy egyáltalán hozzá tudtak szólni ehhez. 40 olyan év után, amikor a hozzájuk hasonló gondolkodású embereket közelébe nem engedték a közéletnek és a legális közéletnek és politikának, akkor azért elgondolkozom azon, hogy eltelt 33 év a rendszerváltás óta, és nem is egy politikus generáció nőtt föl, aki már úgy készülhetett politikusnak, hogy reális lehetősége volt rá, hozzáfért adathoz, közélethez, forráshoz, tapasztalathoz, mindenhez. És nézzétek meg, hogy az a generáció, amely kvázi illegalitásban készült politikusnak, milyen szintet képviselt 90 után, és az a generáció, amely milyen szintet képviselt, akik tök legálisan készülettek politikusnak.
De tulajdonképpen szóval, hogy elmondhatjuk, ez a szomorú rendszerváltás szinte összes politikus a bukott politikus lett, a rendszerváltás maga lett bizonyos értelemben bukott, ami megmaradt belőle, az pont az a rendszerváltás, vagy pont azok a rendszerváltók, akik igazából úgy voltak vele, hogy ezt a rendszert át kell valahogy növeszteni, át kell kozmetikázni, és azok között van egy politikus, aki szintén, és amikor elvileg úgy nézett ki, hogy ez még nem neki áll, már egészen fiatal korától politikusnak készült, csak ő abban a rendszerben is el tudta képzelni a politikai karrierjét, ugye Kiss, és lehet, hogyha nem lett volna a rendszerváltás, akkor ma ő lenne az MSZNP első titkára, vagy főtitkára, azt mindig keverem, hogy nálunk első titkár volt, igen, vagy valami hasonló, Orbán Viktorra gondolok egyébként. Világ életében politikusnak készült, és amikor így a rendszer kiszaladt a lába alól, összezsugorodott, mint az a híres szamárbőr, akkor egyszerűen átnyergelt, ha úgy tetszik, politikai ideológiákat váltott, mint más az alsónadrágját. Ilyen értelemben, amiről beszélsz, a viták, illetve ez az egész, hogy mondjam, államelméleti, mert ezek államelméleti viták voltak, amikor ezek az emberek összeültek ott a 90-es évek legelején, akkor még voltak államelméletek, és voltak elképzelések. Tehát mögöttük volt valami, nem csak az üres kvázi posztmodern hozzáállás, hogy hatalmat akarok, és teljesen, hogy mindegy, hogy milyen ruhában teszem, teljesen mindegy, hogy milyen ideológiával, ugye, hogy Groucho Marx mondta, mert ez is egyfajta marxizmus, hogy itt vannak az elveim, ha nem tetszenek, vannak másikak. Ez a vonulat végül is győződelmeskedett. Én baromira nem szimpatizáltam az Antallal, most sem szimpatizálok vele, tehát szó sincs róla. Én úgy gondolom, hogy rettentő káros politikát vitt egy csomó dologban, és itt azért a privatizáció az elsődleges, ahogy azt lebonyolították, mindegy. De azt én sem kétlem, hogy egész más minőséget képviselt, nem csak ő, hanem az egész garnitúra, mint amit most egyáltalán politikának nevezünk. És azért ezek az emberek kihullottak, ősbölényé váltak és eljelentéktelenedtek, ott hagyták a politikát, mert aki valamit gondolt arról, hogy mit kellene csinálni, mármint azon kívül, hogy ugye hatalmat szerezni és ebből a hatalomból profitálni valamilyen módon, azok egyszerűen elvéreztek ebben a versenyben, nem voltak versenyképesek. Na és ez a ahogy tetszik, a politikai piacgazdaság, ami ma működik és ami ma uralkodik, ide jutottunk el ez alatt a 31 néhány év alatt.
Azt azért megjegyzem különben csak a kialakult kontextus miatt, hogy az Antal József az Orvostudományi Múzeumnak a főigazgatója volt. Nomenklatúriailag párthatáskört illetően a Magyar Szocialista Munkáspárt politikai bizottságának hatáskörébe állt a főigazgató kinevezése. És ezt most nem azért mondom, hogy Antalt...
Én azt mondtam, hogy üldözött volt. Politika közelében nem engedhették.
Oké, Gábor, figyelj ide. Ez csak arra vonatkozott, hogy a kommunizmusnak volt konszolidált és reform időszaka, a másiknak meg, amivel párhuzamba szokták hozni, azt meg, hogy is mondjam, lefejezték a szövetségesek. Na mindegy, csak a tisztálátás kedvéért, mert most már
a mai politikai legitimitásnak az egyik fundamentuma az, hogy az egész rendszer egybe van mosva, azzal együtt, hogy az pártalan volt, egy pártrendszer, stb. Stb. Tehát ez csak egy lábjegyzet akart lenni.
Voltak ilyen parkolópályák, hát ez is az volt egyébként bizonyos értelemben egy értelmiségi parkolópálya. Annak idején olvastam, ez nagyon buris, bár teljesen más történet, egy valakivel interjút, aki még a 70-es évek elején valami kis táborba megalakította néhány társadalom valódi kommunista ifjúsági szövetséget, és azt mondták, hogy hát ez a kis, ez teljesen meg egyáltalán a magyar állam az elfajzott, és ők behozzák a kommunizmust. Ezt annyira nem szerette a rendszer, hogy megbüntették őket, és olyan hosszú éveken keresztül csak a Dörmögő Dömötörben publikálhatott. Na most én akkoriban Dörmögő Dömötör olvasó voltam, úgyhogy lehet, hogy ezért lettem analista meg baloldali, mert a Dörmögő Dömötörben voltak elrejtve a sorok.
Ez egy gyermekkori traumád. Most a miért ástunk végre ennek?
Kéne kelíteni néhány példát Dörmögő Dömötörben, meg ilyen szemmel ránézni, hogy mit akart. Egy kicsit még maradjunk már itt, és talán arról beszélgessünk, ha van kedvetek, hogy most ti is a rendszerváltást ugyanazt mondjátok, hogy így úgy lett elcseszve, de lehetett volna ezt másként csinálni? Mi lett volna, hogy lett volna jó rendszerváltás, és hát, ha ez rossz volt, ha ez megbukott, akkor hogy lehetett volna ezt jobban. És ez azért érdekes talán, mert erről nagyon kevés szó esik mostanában. Egyrészt, másrészt meg ugye én akkor rendszerváltáskor ilyen kamasz, nagy kamasz, lelkes fideszes voltam, és nagyon tudtam utálni az MDF-et, meg mindent, amit az MDF megjelentett, képviselt. Ráadásul ugye Sátorajújhely az olyan volt, mint Újpest ilyen szempontból.
Nagy nyertese
volt a rendszerváltozásnak. Igen. Tehát hogy nem volt nehéz haragudni a hatalomra, meg hát láttuk a privatizációt, hogy megy a start kölcsönnek hívták ezt a visszanemtérítendő.
VIP-hitel.
Valamit, és hogy azt kikapták meg. Szóval, hogy nagyon tele volt az embernek a húcipője az egész rendszerváltással, de aztán Csintalan Sándor egyszer mondott, aztán még utána egy párszor említette egy olyat, amin azóta is sokat gondolkodom, hogy oké, csak itt volt egy ilyen társadalom, meg egy ilyen berendezkedési ország, és kvázi hétfőről kedre kellett csinálni egy olyat, és még azt is ki kellett találni, hogy kik legyenek. Hogy is szoktad mondani, Sándor? Kik legyenek a kapitalisták, meg kik legyenek a
izék? A probléma...
Hogy mennyire nehéz volt a helyzet?
Hát majdnem szóba hoztam előbb, ugye, amikor arra történt utalás, hogy így is fogalmazod, hogy jellemzően bölcsészek menedzselték a rendszerváltást. Hát ugye itt két dolog van, amivel utólag, aztán meg végképp nem lehet kezdeni senki. Egy. Ez nem Lengyelország. Itt ajándékba kapta ez az ország a rendszerváltás esélyét, ez az egyik. A másik, bármilyen okos emberek voltak, nekem volt szerencsétlenségem, mert akkor ha... Na mindegy, olyan nagyon régen volt, és akkor most nem a 70 felé közelednék, ha annyi idős lennék, mint ti, és nem ültetek volna ott a kerekasztalnál. Úgy állandóan megkérdezgettem ott, mint ilyen kis táskavívő, hogy szabadon fogalmazhatok, hogy ki bassza világá a tőkést? Hogy fog megszületni a tőkét? Ki lesz a tőkés? Mert az, hogy kiírjuk, hogy szociális piacgazdaság, a szociális része el van azzal intézve, hogy ott van ez a jelző, hogy szociális piacgazdaság, ó, kurva jó hangzik, piacgazdaság van Ausztriában is, ugye? Na, ha az alkotmányban piacgazdaság lesz, akkor itt is mindjárt olyan baromi nagy jólét lett. Szóval ez a kérdés nem is került terítékre. Voltak balról, baloldal, nem a szélső balról és nem az anarchisták köréből olyan javaslatok, hogy az önigazgatás, az 56-os munkástanácsok, a kollektív tulajdon, de hát ugye abban az időben az Magyarországon szövetkezetellenesség is volt, így még ma is, ha azt mondod, hogy szövetkezet, az a bibliai utálatos. Tehát ha megkeresel valaki tágas egyházán, hogy szövetkezzünk, akkor lehet, hogy kapára, kaszára kelnek a hadak. Tehát ki lesz a tőkés? Erre a kérdésre nem volt válasz, és meg se kísérelték. Lett, ami lett.
Na, akkor egy persze magamhoz ragadom a szót István kérdésére.
Ne ígérdés.
Szeretnék válaszolni. Igen, hogy... Ma már tudjuk, van egy nagyon komoly emlékem, 1996-7-ben csodálatos időszak volt az életemben, mert Izsépi Tamás mellett dolgozhattam, aki a KDNP-nek a nagy öregjei közé tartozott, hogy hihetetlen művelt, nagyszerűen politikus szemmel gondolkozó, ugyanakkor mélyen etikus ember volt. Sándor, te biztosan ismertél, és emlékszel rá. Én nagyon sokat tanultam is Izsépi Tamástól, és a Tamásnak volt akkoriban az egyik mondata, 97, hogy az a különbség köztünk meg a többi volt KGST, Varsói Szerződés tagállam között, hogy nálunk a kormányok kitöltik a mandátunkat, ott megállandóan megbuknak és időközi választások vannak, nálunk ellenben a rendszer stabil, mondta jogászember, alkotmányosság, igazságügyi bizottság tagja, mentelmi bizottság tagja, stb. És igazságügyi államtitkár volt 4 évig, ugye, igazi jogászi gondolkodás. Azt hiszem, hogy mai fejjel azt mondanám Izsépi Tamásnak, ha lehetne még beszélgetni vele, hogy látott Tamás, ez volt a rendszer legnagyobb baja. Hogy, és itt jön az, hogy tulajdonképpen érdekes, amit mondtatok, mind a hárman, de Sándor a legplasztikusabban, Antall József egy régi gondolkodásmódot képviselt, és a rendszerváltozás Magyarországon úgy valósult meg az államjogi része, hogy 1945 előtt is működött, hogy a világért nem lehet megbuktatni egy hatalomban levő erőt. Mert ez történt a monarchia alatt is, ugye, hogy egy centrális előtér jött létre a parlamentarizmusban, és csak magától bukott, meg kívülről nem buktatták
meg. Bocs János, de az egy legitim szándék volt, szándéka volt az Antallnak, meg a paktumosoknak, hogy miután zűrzavaros idők jönnek, azért a végrehajtó hatalom, ha egy mód van rá, legyen stabil.
De Sándor, ebben majdnem igazad van, azért mondom, mert ma már innen visszanézve azt látjuk, hogy lehet, hogy sokkal jobban jártunk volna. Hát tudod, hol lett aztán végképp kisiklatva a történet? 2006-ban. Ha akkor a szocialista frakció májusban, amikor elmondja a beszédet Összödön Gyurcsány, ha ott lett volna legalább 30 tisztességes ember, aki feláll és azt mondja, hogy na ezek után azonnal nem kormányzunk tovább, hanem visszaadjuk a hatalmat.
De a politikai gyávaságot ne keverd össze a strukturális problémával. De a intellektuális
még egyszer mondom, akkor örökre eldőlt, hogy kormány Magyarországon nem fog megbukni. Érted? Tehát, és a Orbán a maga politikai zseniével megoldotta, hogy visszavezetett minket abba az időszakban, mint Tisza Kálmánnal volt először, de Ortéka alatt is ez volt, meg a Rákosék alatt is, ugye, hogy nem lehet a kormányerőt normálisan megbuktatni. Csak balhéva. Tehát ez a fajta folytonossága a magyar történelmen, ebben különbözünk a többi utódállam, vagyis volt varsói államtól, hogy azokban ez nincs meg. Ott megbuknak a kormányok, és vannak időközi választások, és mennyivel jobban jártak ezzel a románok, a szlovákok, a csehek, hogy vannak.
Egyébként erre utolsó egyébként a gyakran idézett, szerintem végtelenül cínikus, de mindenképpen találó antali szöveg a tetszettek volna forradalmat csinálni. Tehát amennyiben nem ezt tetszettek volna szeretni, ami most van, és akkor ezt tessék lenyelni, mert nem tetszettek forradalmat csinálni, és valóban itt van egyébként a kutya elásva. Valóban is szerintem az fontosabb egy fél mondatnál, hogy voltak elképzelések arról, hogy lehet a szövetkezeti mozgalom, hogy lehetne szakszervezeteket megerősíteni, hogy lehetne egy dolgozói önigazgatás irányába elvinni. Egyébként Kelet-Európában azért voltak erre eléggé béna próbálkozások, de hát ugye mondjuk a csehszlovák területeken is másként nézett ki a privatizáció, vagy legalábbis másként szándékoztak privatizálni az állami vagyont, az addigi állami vagyont.
Ugye mondok, jó példát.
Ugye köztulajdonba adni, vagy valamilyen módon vállalkozói résztulajdon adni. Tehát elvileg lettek volna erre elképzelések, a magyar privatizáció, ahogy azt lebonyolították, és ami annak egyébként a lejtmotívja volt, az végül is az eredeti tőkefelhalmozás és szabad rablásnak volt egy eléggé sajátos izéja, vegyüléke, illetve hát az, hogy lehet átmenteni azoknak a vagyonokat és a pozíciókat, illetve a hatást, a hatalmat, akik korábban is valamilyen módon a tulajdonéban voltak, tehát így ezért is siklott ki részben a rendszerváltás, és azért, mert nagy tömegek vesztesei voltak Újpesten, Sátoraljaújhelyen, ahol én laktam Kőbányán, és bizony volt persze egy kis réteg, aki megröhögött az egészen. Ilyen szempontból 31 néhány év alatt hozzászoktunk, hogy így néz ki a társadalom felépítése. Az a gond, hogy ott, amikor volt egy ilyen kvázi nullpont, ahol valamit, nem nullpont volt természetesen, mert nincsenek nullpontok, de ahol valami újat el lehetett volna kezdeni, pont azért, mert teljesen bizonytalan volt az egész történet, ott mégiscsak a réginek egyfajta átfazonírozása és mondom, részben tulajdonosváltása. Nem szeretem az ilyen nyugati fényes jellegű jelzős szerkezeteket és kitorzított mondatokat, de ez a gengszterváltás, ez azért egy eléggé találó szó arra, amit Magyarországon
nem történt. Nem ők a nyugati fényt találtak ki. De amúgy egy
dolgot kitaláltak igazán.
Hát ez még a csúrkától amúgy a... Hát azért...
Amúgy,
az egy különösen érdekes dolog lesz, ha valaki egyszer megírja, hogy például a magyar privatizáció sajátosságai hogyan függtek össze azzal, hogy a 80-as évek elejétől, de már lehet, hogy előbbre, ugye jöttek a VGMK-k, jöttek a TSZ melléküzegágak.
Nagyon-nagyon fontos.
És ugye úgy elkezdtek beleszokni, és egyébként ott egy a mentalitás történetileg is borzasztó érdekes lehet, hát hozzászoktak, hogy az államtól lopnak. Hát ugye azért voltak ilyen iszonyúan rentábilisek ezek a cégek, mert ugye nem az én tulajdonom volt, nem én halmoztam föl eredetileg, viszont a birtokomba került. És akkor még egy, azért egy megjegyzés szintén, jó, még annyit, igen, azt akartam mondani, hogy nézzétek, hogy milyen érdekes. Ugye Lengyelországban a kommunizmus ideje alatt nem voltak szövetkezetek. Földmagántulajdon volt. Olyan is volt, jártak át a lengyelek, olyan csórúság volt, mint az Isten nyilván. Mi volt az első dolguk, amikor, de szinte az első dolguk a lengyel rendszerváltás után, elkezdtek a parasztok szövetkezeteket csinálni, és hol tart most a lengyel agrárium. És engedjetek meg egy összevetést, egy ideje ezen gondolkodom. Hát itt van ez a szomszédos Ausztria, aminek oktoráját alkotmánya van, csöndben jegyzem meg, tehát a szövetséges hatalmak, mint ahogy Japánra is, oktoráját alkotmányt ajándékoztak Ausztrián, és azért Ausztria többet veszített, mint mi. És nem tudom, ti jártok Ausztriába megint, hal valaki, hát lehet, hogy van egy-két futóvonat. Hall valaki birodalmi nosztalgiáról? Síránkoznak azon az osztrákok, hogy elvesztették a birodalmukat? Előbb meg kurva jól élnek.
De nem is érezték soha magukéknak. Tehát
ez a párhuzam azért nem jó.
Ez a Habsburgok birodalma volt.
Ezt akartam, hogy ez a párhuzam azért.
Igen, hogy előttem van, ahogy történészkedik az átlag osztrák burger, és úgy előttem van az is, ahogy a trianoni nosztalgiákkal. Hagyj fejezem már be.
Hát jó.
Már is rögtön. És itt van az egész magyar társadalom orba szájba történészekből.
Hogy hát, az egy másik, az egy igazi magyar betegség, de az osztrák csak a Tirolról beszél.
Nem, azért a 20-as években volt nagyon erős Habsburg nosztalgia, és ez nem csak Észak-Tirolban, és nem csak Tirolban egyébként, a cseh területeken például ott is meglepő módon nagyon erős volt.
Csehország eléggé németes.
Magyar területen, igen. Ilyen nem merült föl, vagy hát azért legitimisták az elég hamar elpárologtak, ugye, elég szomorú körülmények között, de nem, létezett az a fajta Habsburg nosztalgia, még a 30-as évek elején is egyébként, aztán kicsit beleolvadtak ugye a Nagy Németország másik koncepciójába, vagy a Nagy Németország koncepciójába, de igaza van a Sándornak. Azért. Tehát ezt a dolgot előszedni a történelem lomtárából, mint ahogy magyar irredentizmus is előszedik a történelem lomtárából, simán lehet,
csak
semmiféle igény nincs rá.
Azért nincs rá mindenek előtt igény, mert nincsenek etnikai alapja, ez egy óriási különbség. Tehát az osztrákok úgy vesztették el a birodalmuk nagy részét, hogy jelentős etnikai veszteség akkorát, mint a magyarok nem szenvedtek, és amikor ez az etnikai probléma még fennállt, mert valóban Csehországban élt több millió német, akik akut probléma volt, meg Tirol, meg sok minden fennállt, de abban az időszakban egyébként Ausztriában kifejezetten, hát szerintem még a magyarnál is hisztérikusabban álltak hozzá ez a történethez, csak ott nem a birodalmi nosztalgia volt igazán erős, hanem kurvára megerősödtek a nácik, mert ők egy össznémes megoldást kínáltak erre, és az osztrákok jelentős része a saját önállóságát is simán beáldozta azért, hogy ismét egy országban élhessen a német honfitársaival.
Pont azért, mert nem érezte magát
osztrákoknak. És nem érezte osztrákoknak, de az a lényeg, hogy amikor ezt a háború után mondjuk elüldözték, meg kiirtották ezt a németséget javarészt, plusz Dél-Tirolt az osztrákok, hát elég kemény fellépésről azért megoldották azt az autonómiát, azóta ennek persze, hogy nincs tapadása. Magyarországon is sokkal kevesebb lenne, a határon túli magyarok sorsa jobban meg lenne oldva.
Jó, mindegy, százszónak is ez a vége.
Más történet.
Más történetben úgyse fogunk megegyezni, de egy dolgot azért mindenképpen szeretnék hozzátenni, amit elfelejtett a rendszerváltáshoz. Nagyon érdekes volt, és sokaknak azért valószínűleg riasztó volt, hogy az úgynevezett történelmi pártok, szinte kivétel nélkül egyébként, ha úgy teszik a Petrásovics Annáig bezárólag, aki mégiscsak egy fiatal hölgy volt. Mindegyike szinte kivétel nélkül, szerintem ezért is buktak meg nagyon sokan, vagy az önük. Ott kezdte, ott akarta elkezdeni a rendszerváltást, ahol 1947-ben abba hagyták, és azt hitték, hogy azt a 30-valahány évet csak úgy egyszerűen el kell felejteni, és 47-ben vagyunk.
Mert igazából rendeket kerestek a Petrosovicsnál. Igen. A Petros, nem tudom, a nézők közül a fiatalabbak már nyilván nem emlékeznek, hogy a szociáldemokrata pártnak volt a korifa, és egy hatalmas esernyőt vont fel a reklámban, és mindenki alá gyűlt az esernyőnek. De pont a szociáldemokrata jelzőjére iszonyú verseny folyt, össze-vissza, egymás torkát elharapták volna, mert ez egy brand volt.
De tudod, mi volt ebben a röhely? Hogy ugye voltak ebben az ország, jó, rendszerváltás, szabad párt alapítás lehetett, KDNP, kisgazda, mit tudom én. És akkor Petrásovics és az akkori szocdemek a brandet keresén úgy gondolták, hogy természetesen a kommunisták nélkül. Tehát a 800 ezer pártagot folyamatosan lekommunistázták, amely egyedül volt potenciálisan szociológiai értelemben arra fogékony egy többpártrendszer, szabad többpártrendszer körülményei között, mert aki keresztény akart lenni, az keresztény lett, aki kisgazda akart lenni, az kisgazda lett. Ezek meg fogták magukat, és az egyetlen lehetséges, és nyilván nem mindenki kommunista bűző volt rajtam kívül, tehát azért értitek, hát annyira vicces volt az egész ilyen szempontból.
Ahogyan lehetett volna mégre, akarok csak gyorsan reflektálni az eredeti felvetésed. Azt érdemes nézni, hogy máshol hogyan csinálták. Nem biztos, hogy minden adaptálható lett volna nálunk, sőt biztos, hogy nem, de néhány példát azért meg lehet nézni. Az egyik, az a kevésbé fontos szerintem, bár morálisan nagyon fontos, mert politikailag is lett volna egy csomó pozitív hatása, az a cseh példa illusztrációval. Tehát az, hogy igenis kimondani, hogy apám, ha te vezető, tehát nem az, hogy pártag, meg helyszinten valamit csináltál meg a KISZ-ben, ha te vezető pozíciót töltöttél be egy pártállami diktatúrában, akkor a te politikai karriered véget ért. Nem akasztunk föl, nem négyedünk föl, csak akkor te abban a rendszerben voltál valaki, egy meg majd nem leszel. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos lett volna. Egyrészt így morálisan, gondolkodásban, aztán meg egy csomó más következményét is. Azért szerintem a rendszerváltás árnyalatainak legalább részben megúszhattuk volna, ez az egyik. A másik, a gazdasági része, ez lehet, hogy még fontosabb. Nézzük meg, hogy a térség egyik sikerállama Szlovénia. Ennek rengeteg oka van. Az egyik oka viszont az, hogy csiga lassúságú privatizációt vonalítottak le. Szépen lassan csinálták. Nagyon megfontolták.
Nem rohant ki az állam.
Nem rohant ki az állam a gazdaságból. Nem az volt, mint nálunk, hogy villámgyorsan kezdjétek el eladni az állami vagyon, csak szabaduljunk tőle.
Hát széthordani tulajdonképpen.
Tisztán emlékszem rá, hogy amikor még egyik első parlamenti tudósításom volt 2010-ben, amikor összehívták azt a bizottságot, amelynek az volt a feladata, vagy az lett volna a feladata, hogy a magyarországi élelmiszeripar rapid és jól elcseszett privatizációját kivizsgálják. Persze politikai cirkusz lett belőle, de az volt baromi érdekes, amikor az egyik korifeust, aki egyébként Martonyi János volt, ugye, és akkor külügyminiszter volt, az akkori privatizációs egyik atyaúristen volt, és megkérdezték, hogy hát tulajdonképpen rendben valónak találták azt, hogy jelképes összegekért adtak el ilyen, és mi volt ennek az indoka, és azt mondta, hogy hát örültünk, hogy jött valaki. És ezt egy mondattal sikerült, de esküszöm, tehát igen, ennyit tudott erről, ezt öt véle verzióban még elmondta, hogy örültünk, hogy jött valaki. Igen. Ez egy alapvetően beteg hozzáállás volt. Hozzá kell persze tenni azt is, hogy ahogyan Magyarországon egy ilyen nagyon torz prekapitalista dolog alakult ki 89 előtt, az azt megelőző mondjuk jó pár évben, úgy mondjuk a jugoszláv kommunizmus az ugye sokkal tehát abszolút pártállam volt, diktatúra volt, sőt, sok szempontból keményebb volt, mint a magyar Tito haláláig, azért ott voltak kemény perek, meg stb. Még a 70-es években ültek börtönbe százak mondjuk Horvátországban, de a gazdaságuk sokkal liberálisabb volt, hozzászoktak az emberek valami lájtos kapitalizmus féléhez, jobban a társadalom szövetében ez valahogyan jobban átszivárgott, és amik, és még egy dolog, a szlovén emberek és a szlovén értelmiség megbízott a saját államában, mert rohadtul örültek neki, hogy van.
Nem.
A magyar értelmiség egy részében volt a magyar állammal szemben egy teljesen paranoiás utálkozás 40 év kommunizmus után. Ez a legrosszabb gazda, ha egyszor hallott.
Nem volt ez annyi a paranoia, de én a jugoszláv példát, az nem feltétlenül liberálisabb volt. A részben volt. Liberális volt, részben pedig azért valamilyen módon önigazgató, tehát belevonták a... Igen, ez alapvetően inkább az ideológia volt, de belevonták jobban azért az embereket ennek az egész... Tehát jobban a magukénak érezték ezt az egész történetet, minden diktatórikus vonásával együtt, és azért ez is különbség volt. És ugyanakkor meg Magyarországon valahogy olyan minták lebegtek, és hát nyugatról megvoltak a minták, hogy hogy csináljuk ezt a privatizációt, és akkor nyugatra néztek, és ott Margaret Thatcher, még nyugatabbra néztek, Ronald Reagan. Ho-ho, hát itt az államnak meg kell szabadulni a minden kötöttségtől, adjunk el mindent a francba. Vigyék. Igen, de jó, hogy jelentkeztek.
Igen, egyébként kurzusa volt akkor, ez nagyon fontos történelmi összefüggés, igazad van, akkoriban nyugaton is kurzusa volt ennek, a mindent is adjunk el, típusú üzének,
neolibérületnek.
Neolib, bár konzervatív dizájnnak.
Igen.
Egy szlovén állam nem volt. Amikor létrejött Szlovénia, ugye a Jugoszlávia egyik tartományából, akkor ugye azzal a hatalmas történelmi szerencsével indult, hogy nem terhelték rossz történelmi reflexek. Másrészt azzal a hatalmas történelmi szerencsével, ugye, hogy a jugoszlávnak nevezett hadsereg, ami egy szerb hadsereg volt, ugye eleve Horvátországra összpontosított, és Szlovéniából gyakorlatilag harc nélkül kivonult. Ez a Szlovéniának ilyen értem az önállóság úgy esett, hogy hullott az ölébe, jó, hogy nem kellett, nem tudom én micsoda véráldozatokat hozni, aztán tehát az egyik nem volt történelmi tehertétel, a másik, hogy megúszták a háborút, a délszláv háborút, a harmadik, hogy volt egy németes munkaerkölcs, visszamenek, a negyedik, amit nem szabad elfelejteni, hogy belátható léptéki ország volt, egy azonos kultúrájú nép és egy kicsi ország.
Jó.
És ez rendkívül szerencsés, tehát én ezt nem hasonlítanám. A történelmi pártokról, Sándor, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy igen, érdekes gondolat, amit mondasz, a történelmi pártok a puszta létezésükkel tulajdonképpen megágyaztak annak, gondoljátok meg, amit Orbán aztán 20 évvel később, 2011-ben, alaptörvénybe foglalt, hogy Magyarország történelme 1944 és 90 között nem létezik. Ami egy abszurdum, de nálunk az alaptörvénybe be van írva. És pont hát a történelme...
Hogy illegitim, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Mitől hát, legitim az, ami 44?
Jó, de ők ezt úgy értelmezik, hogy ami akkor történt, az semmi sem fogadható el. Tehát ugyanakkor ugye bármikor oda nyúlhatnak, hogy azért kell valamit megváltoztatni, mert akkor úgy volt.
Jó, a Herbert Illich szerint a középkor kitaláció, Orbánék szerint ez az időszak kitaláció, csak akkor honnan jönnek Orbáni?
Kell-e szerintetek
klímacsúcs?
Klímacsúcs. Ennyi Gábor. Szóval, kell-e szerintetek klímacsúcs konferencia, Áder János szerint? Nem kell ilyeneket szervezni, és hát most a
Dubai... Áder szerint?
Igen.
Nem, mert most
már szól hívja. Hát hol?
Orgászás közben.
Előadást tartott, és akkor ott itt ezt a
szóba hoztam. Nyilván megszólaljon.
Pont tőle fugán hangzik, hogy ez kell. De ugye a Dubajban tartott klíma csúcs tükrében nagyon nem lehet vitatkozni vele. Tehát maga az, hogy Dubajban tartanak egy klíma csúcsot.
Ezt általában ilyen helyeken szokták tartani.
De ha van a fenntarthatatlanságnak szimbóleuma, akkor az Dubaj.
Volt már Katarban is, volt már ugye a szintén. Meg lehet, meg igen, ez meg kicsit az ötben érzem magam. Meg volt ez Lengyelországban, ami szintén mondjuk nem annyira széndioxid emisszió csökkentéséről híres. Azért általában egyébként arra súlyt helyeznek, amikor így ezeket az évenkénti találkozókat megszervezik, hogy valami nagyon kellemes nyaralóhelyen legyen. Mert azért nézzük már meg, ez tulajdonképpen a greenwashingnak és a zöld iparnak az éves expója. Szerintem a Dubajnál, egyébként a Dubaj az tök menő, mert 3-4 év múlva rákos rendezőn is meg lehet tartani, addigra nekünk is lesz a Dubajunk, és akkor tényleg foglalkozhatjuk a közönség.
Áder János megnyithatja. Áder János fogja gondolni, hogy kell.
Igen, bizonyám. De hogy ez az egész,
majd a fogát
az egész történet, ugye az elnöke most ennek, csak hogy még egy kicsit fokozzuk a sztorit, már nem tudom, Szultán, nem tudom, úgy de bunkó vagyok, ez ilyen neokolonialista hübrisz, nem jut eszembe a neve a fickónak, de az elnöke az egész cuccnak az a dubai állami olajvállalatnak a vezetője volt, aki ezt így levezette. A döntések, amit születtek, hát többszörözzük meg ugye a nukleáris energiát, mert a zöld energia felejtsük el ennek a hátrányait. Ezek az apró lépések, balladái, hogy akkor majd ennyire meg annyira fogjuk csökkenteni az emissziót, és akkor milyen jó lesz nekünk. Régen nem erről szól a történet. Régen nem erről szól. És amiről szól, ez itt tényleg az, hogy oda mennek. Ez amint úgy kell elképzelni, mint annak idején nem is a tavaszi BMW-t, hanem az őszi BMW-t, ugye a fogyasztási javak szakvásárát. És akkor mindenki ott képviseltette magát, és mindenki eladta, és eszem, iszom meg buli, meg havajdizsi napfény. Szokási az ugye idétlenkedni, hogy mennyi kerozint égetnek el a repülők, és amivel oda szállnak a világ megfelelő vezetői, és hogy szennyezi ez a környezetet, de tulajdonképpen szimbolikusan ez így igaz. Ez az egész dolog, az egész klímakonferencia, ez nem a klímáról szól, meg nem arról szól, hogy lehetne csökkenteni ennek a katasztrófának a hatásait, mert ugye visszafordítani nagy valószínűséggel már nem lehet, hanem arról, hogy lehet marketingelni, hogy lehet eladni a klímavédelemnek a dizájnját, az államok hogy tudják beadni a saját választóiknak, és a cégek hogy tudják beadni azt, hogy ők tulajdonképpen zöldek. Ez egy kicsit olyan, mint amire Greta Thunberg szolgált annak idején, a Greta Thunberg mindig odament ilyenekre, azt gondolom most is ott volt, de most már nem nagyon figyelnek oda rá, és elmondta a világ vezetőjének, fú, szégyeljétek magatokat, és az összes kamera azt nézte, hogy a világ vezetői ott ülnek és szégyenkeznek. És amikor valaki kimaradt a szégyenkezésből, rohant ő is szégyenkezni, mert hát ez benne, ez volt
aztán az nem csinált semmit. Igen.
És aztán nem csinált semmit. Na most ez a klímakonferencia erről szól, hogy a világ vezetői és nagy cégek, és aki ebben érdekelt, az kiabálja magának, hogy szégyenkezik. Most mi itten szégyenkezünk?
Áder János, benne volt a vízvilág konferenciákban, nem?
Ugye hát
volt,
ő a fővíz.
Azokra szükség volt.
Na ezt akartam mondani, hogy örülök, hogy megfogtad a lényeget, ugye, tehát a víz az fontos, a klíma egyébként annyira nem. Elég érdekes ez a hozzáállása Áder Jánosnak, nem nagyon értem.
Azért nem fontos
a konferenciának, az oka.
Nem hívták meg. Onnantól kezdve nem lehet fontos, ahol Áder János nincs ott környezetvédelmi ügyek, az egy jelentéktelen.
Ez igazából nem meghívásos alapon megy, ez elutazásos alapon megy, tehát itt fizetni kell a részvételét.
Egyébként akkor nem fizették be őt.
Na, akkor nem fizettük be.
Szóval egyébként az a helyzet, hogy jó, most lehet nagyon-nagyon cinikusan vagy ironikusan hozzáállni ez az egészhez, és nagy a kísértés, hogy én is így álljak hozzám, általában én is így szoktam. Az a nehéz ebben, ugye, hogy szóval valamilyen formában ahhoz, hogy globálisan ez a kérdéssel valamit csináljanak ahhoz, hát tényleg össze kell ülni, meg valami döntéseket kéne hozni. Az, hogy kis vagy nagy lépések vannak, hát lehet nagyon nagy lépésekről is határozatokat hozni, ha azok végrehajthatatlanok, hogy bedöntik a világgazdaságot, az se lehet cél. Ebben a sztoriban engem egy dolog fogott meg, vagy ami szögeztött a fejembe, amit azt hiszem aggódó tudósok szervezete van valami ilyen, kicsit hülye nevű, de annál fontosabb szervezet, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy jó, hát ez itt tök jó, hogy a legkülönfélébb károsanyag kibocsátási javaslatokat ott jóvá hagyták, vagy ilyen feltételes módban, meg talán majd egyszer, meg stb. Az egy dolog, hogy azt mondták, hogy nincsen benne kötelező érvényű döntés, de lényegesen fontosabb szerintem, hogy arra hívták fel a figyelmet, hogy a gazdag országok egy kanyi vasat nem szánnak arra, hogy a csóró országok átállását valahogyan segítsék. Ugyanis az a helyzet, hogy itt össze lehet gyűlni, hogy a világ leggazdagabb országai, államai és cégei erről megállapodjanak. Ha naív vagyok, akkor azt gondolom, hogy komolyan gondolják, és még talán tesznek is valamit. De mit csináljunk azokkal az országokkal, akiknek egyszerűen nincsen pénzük arra, hogy átálljanak a károsanyag kibocsátásra, sőt, a jelenlegi fejlődésük éppen az, hogy végre elkezdtek károsanyagokat kibocsátani, mert már van jelentős mértékű iparuk. Hát hogy van pofája oda menni a gazdag nyugatnak, és azt mondani az indiaiaknak, hogy megölitek a bolygót, rohadékok. Végre mindenkinek van munkája, és még messze vannak attól, de mondjuk már vannak régiók, ahol majdnem mindenkinek van munkája, megölitek a bolygót vele. Pedig egyébként igaz, hozzájárulnak. De most mondjuk azt nekik, hogy inkább dögöljenek éhen. Nem arról kéne őket esetleg meggyőzni, hogy valamit cserébe kapnak, hogyha elállnak ekkora szintű káros anyagkibocsátást, és vállalják azt, hogy rohadt nagy gazdasági áldozatot meg társadalmit hoznak, sokkal nagyobbat arányosan, mint a gazdagok. De és erről nem szó semmi.
Elvileg erre szolgálna a nemzetközi zöld alap, amiről itt megint volt szó, amiben egészen nevetséges összeg.
Nevetséges összeg, hát ahhoz képest, amekkora
gond. Bocsik, a szuverenitás világában.
Hát igen.
A szuverének vagyunk.
Ja.
Mindenki szuverénen bassz el az életét.
Egész
és egyébként a szuverenitás a saját érdekek. Abszolút sárcsárcsat. Én csak szorongok jelzem. Én ennyit tudok ehhez hozzátenni, úgy látom, vagy hülye hangzik és nagyképűen szólni, lefetsz az egész, lefetsz. Engem ez ragadott meg, nekem most ez az élményem, hogy itt van a Janó, aki megszólalt. És az elmúlt egy évben, amikor az egyik legnagyobb klíma,
jaj, azt hittem róla beszélsz.
Miközben az egyik legnagyobb klímakról.
Már éppen magamra vettem, ugye?
Ugye ezt nem mondod komolyan?
Nem, én is azt
hittem, hogy róla mondod. Jó, hát nem. Ő a Janó. Ádert hívjuk Jánosnak. Jancsinak.
Őt is, jó.
Elnök úr.
Igazad van.
Drusszát
soha vagyunk. Többet nem fogom a Ádert Janónak hívni, mert ez még akkor volt, amikor kedveltem. Téged meg kedve, úgyhogy a január ilyen. Na mindegy, azt akkor csak mondani, hogy az elmúlt egy év egyik lányok, vagy az elmúlt időszak egyik legkomolyabb vitája Magyarországon, ugye akkumulátorgyárak környékén zajlik, és a méltóságos úr még csak egy kukkot se szólt ebben az egész ügyben, de a klímakonferencia kapcsán megszólalt. Amúgy ki van többve sok milliárddal, nem kevés pénzzel ki van, úgyhogy be is fizethette volna a részesedését. Annyira érdekli ez az egész ügy.
És lábjegyzet, csak egy mondat, az akkumulátorgyárak körüli vita, mi körül van mindenek előtt a vízkészlet körül.
Igen.
Mi az, aminek, egy pannon tengeristenünk van, ugye, Áder János, aki a víz megmentésére tette fel az ő kis életét. De hát nem nagyon beszélt.
Ebben az Ádernek igaza van, ugye, és a klímakonferenciának van még egy ilyen másik sajátos vetülete, tehát az Áder, aki ugye vízben utazik, vagy nem tudom, hogy a víz felelős, őt ez nem érdekli. A klímakonferencia szinte úgy csinálnak, mint hogyha semmi másról nem szólna a klímakatasztrófa, illetve hát az hogy hogyan degradáljuk a klímát, mint a széndioxid emisszióról. Azért ez egy sokkal összetettebb történet, benne van a víz, benne van rengeteg
minden.
Az épített környezet, benne van az erdőírtás, rengeteg dolog. És tényleg olyan egy kicsit, mint vannak ezek a filmek, hogy Godzilla, Meha Godzilla ellen, meg Alien versus Predator, tehát itt, mintha az olajlobbi, az a maga a kis külső hatványaival, meg az atomlobbi a maga kis külső hatványaival vitázna azon, hogy ki fogja megmenteni a Földet. És jó, tudom, ezekben a filmekben is az egyik mindig egy picit szimpatikusabb az Alien versus Predatorban, jól megszám a Predator, a Godzilla, meg a Meha Godzillában gondolom a Meha Godzilla, de hogy valamilyen módon, hát, mégis
egyébként jó téma ez, mert annyira lehet ragozni a semmit. Tehát de abszolút inkompetenciák, jó, te is, ez rád is vonatkozik.
De én abszolút a semmi ragozásáról beszélek.
És amúgy meg, az hát, más. Ők is, ez tény, mondjuk szociálisan jobb helyzetben.
De én nem szóltam. Na jó, de csak annyit, hogy azért, hogyha a két legfontosabb, tehát ha nem tudnák, hogy milyen konferencia volt, milyen összejövetel volt, ez is csak a két legfontosabb döntésről értesülni, hogy fel kell pörgetni az energiahatékonysági ipart, illetve meg kell háromszorozni az atomenergiát 2050-ig, akkor azért nem egy klímacsúcsra gondolnál, nem?
De nem egy döntéshozó fórum, ez is egy baj. Szóval itt egy csomó félreértés van ilyen ügyekben, ugye, amikor az a kérdés is felvetődik. És akkor az ENSZ, és hogy az ENSZ egy sóhivatal. Hát igen. A WHO egy sóhivatal. Igen. De nem azért, mert ott van az abszolút szellemnek pusztán csak a negatív része. Nem, hát ezek ilyen helyek, ahol nem döntenek semmiről. De azért nem árt, hogy beszélnek egyáltalán.
Dubajban baromi meleg van, és megjelent egy kép arról, hogy egy résztvevő professzor, ugye ott ül a szarrá klimatizált szállodai szobájában, és beállított egy elektromos radiátort, mert nagyon fázott annyira.
Az ürge borsát diána, meg arról padat. Nem, ő fordítva hűtőt kellett neki.
Mindegy. Ja nem, neki kellett a fűtő.
Igen,
neki kellett a fűtő. 15 fokra leklimatizálták a szobáját. És nem lehet kikapcsolni.
De így kijött a szobahőmérséklet. Van még egy kis időnk. Orbán Viktor éppen, mert hol lenne, Brüsszelben harcol, érettünk Brüsszel ellenében, mert hogy az uniós csúcson döntés születik talán Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak elkezdéséről.
Na most na ez a, köszönöm, hogy így mondtad, és nem arról, hogy Ukrajna csak meg akarok még beszélni.
Beszéljünk már egy kicsit erről, mert itt amit a propaganda nyom, tehát az egy dolog, hogy se perc alatt orosz baráttá varázsolták a magyar közvélemény egy részét, de most már ugyanilyen lendülettel épp ukrán ellenessé hergelik őket. Ugye a propaganda arról szól, hogy Ukrajna gyakorlatilag már holnap tagja lenne az Uniónak, és ez nekünk 70 ezer milliárd forintunkba kerülne.
A propaganda folyamatosan, hogy mondjam, azt mondja, hogy itt áll ez az egész történet a határon. Tehát arról, hogy mondjuk egy csatlakozási tárgyalások megkezdése után, de hogyha nem lenne olyan nagyon rövid az emlékezetünk, akkor a magyar csatlakozási tárgyalásokra is gondolhatnánk, de gondoljunk mondjuk a törökre. Hány éve vannak csatlakozási tárgyalásaik? Időnként ugye megállva, megújulva a törököknek? Hát nem erről szól a történet. Most Orbán Viktor egyébként viszont a zsarolásával, meg ezzel az egész helyezkedésével szerzett magának egy rakás pénzt, ugye 10 milliárd euró az baromira nem kevés, nekem mégis azt tetszett a legjobban, én imádom a mondásait, tényleg vele vagyok szerelmesedve, hogy ez a nem mondom azt, amit az előbb a Csintalan, én nem degradálom, és ez az ember, ez azt mondta, hogy a magyar genetikusan ellenáll a nyomásnak. És komolyan, tehát tényleg ez még ott is ilyen rosenbergizmusokat, kell előhúzni, hogy ez semmi szükség nincs. Ezt mondta.
Amikor azt mondja, ugye, hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Aztán nem tudom, megvan-e nektek, hogy a külügyi intézetben, vagy hol a túróba tartott egy előadást, nemrégiben, és ott elmondta, hogy hát amúgy egyébként a magyar habitusra, jellemre, meg azért, de ezt elmondtam az extrából is, de nem győzök vele betelni. És akkor előadja, hogy egy kicsit többet képzelünk magunkról, mint amilyennek vagyunk. Tehát, hogy a testvázlatunk. Öcsém, öregem, két szörnyű világháború után, és akkor még azt mondja, hogy egyébként pedig hát erre azért a jövőben is lehet számítani. Én az úszodában nekem azt magyarázta a mester kisfiú, amikor rám nézett, de egyébként mondjuk egy kosáredző is manapság. Ugye kell, hogy legyen egy testvázlatod. Ma már ezért csinálnak ilyen vizsgálatokat különben, már nagyon régen, hogy egész fiatal korban meg lehet állapítani, hogy most 2 méteres leszel, vagy 2 méter 20 centi, vagy kis kömbös lesz, vagy mit tudom én. Ez az attitűd, ez a megközelítés, ez katasztrófa, de úgy látszik, hogy összeáll egy gondolattá. Összeáll egy gondolattá.
Nem, az összeállt, az értem, a gondolat, az túlzás.
Jó, hát ebben...
az nem gondolat, amivel ez összeáll.
De figyelj ide, csak az a baj, hogy ez materializálódik, és valósággá válik, ez az ember ebbe az irányba viszi az országot. Tehát az utolsó megkérdésem, hogy ma már azért úgy elemezni adott esetben az Orbáni politikát, vagy az állampárt politikáját, hogy pillanatfelvételeket készítünk, és nem rakjuk bele egy folyamatba és egy tendenciába, és mindenre úgy reagálunk, mintha éppen egy friss, heurisztikus élmény lenne, és elég csak elolvasni azt a papírt, amit letesznek az asztalra, akár törvény formájában, akár alaptörvénymódosításban, az pontosan elég és világosan mutatja a szándékot. Hát ez egy baromi nagy tévedés, mert ezeknek az embereknek se a jog, se az alkotmány, se az alaptörvény semmit nem jelent. Ennek a hatalomnak pontosabban.
Azt annyit tennék ezt hozzá, hogy ugye valóban megy ez a bullshit, hogy Orbán Viktor hősiesen megvédi Európát önmagától, hogy azt az esztelenséget elkövesse, és egyben jól kitoljon vele a magyarokkal, mert ő a magyarokat is megvédi, hogy Ukrajnát egyből felvegyék az Európai Unióba. Ez egy baromság. Ez részben azért gyönyörűen ráépül arra a brüsszeli oldalról és Kijevből jövő bullshitre, és amely szintén alapvetően azt sugallja, mit mondanak Brüsszelben, gyorsított eljárást fogunk majd foganatosítani. Zelenszkij gyakorlatilag folyamatosan úgy tesz, és azt bábozza el, miközben ez az ember egyáltalán nem hülye, pontosan tudja, hogy ez nem igaz, de a saját népének és a nemzetközi közvéleménynek is elbábozza, hogy itt az ő országának felvételéről van szó. Tehát itt arról van szó, hogy mindenki hazudik erről az ügyről, az egész történet egy ilyen virtuális valóságban játszódik, egy videójátékban játszik mindenki, miközben az egésznek annyi a tétje, hogy Ukrajna aláír egy darab papírt, meg az Európai Unió tagállamai arról, hogy egyszer majd talán valahogy Ukrajna az Európai Unió tagja lehet, majd meglátjuk, hogy mikor.
Ami tulajdonképpen nem tudom, egy szándék.
De ez nem csak virtuális.
De virtuális.
Dramaturgiai kérdés is, az Isten áldja meg, először is Zelenszky és Ukrajna megtámad, háborúban van. Tehát nyilvánvalóan egy vágyvezérelt gondolkodás van, és pontosan tudja, hogy amúgy ez pszichológiai hadviselés is, és nyilván az oroszok mozgásterét is szűkíti, az esély önmagában. Azt meg, hogy ezzel kapcsolatban mit mond az Unió gyorsított, és nagyon helyesen a megtámadott Európa legyen szíves jelezni, hogy ez a szándék erős. Erről van szó, nem arról, amiről te beszélsz, hogy mindenki hazudik, mint a dög. Dramaturgiája, így kényszerek is vannak a politikában, és hát nem olyan bonyolult.
Amiről, igen, ebben igazad van, de te most legitimálod azt, hogy az ukrán népnek is hazudnak, mert az egyszerű ukrán hazudnak. Ember nem dramaturgiába gondolkodik Kijevben, meg Rosztokban. Ő arra vár, hogy igenis az unió tagja lehessen a hazája, és ennek igen. Belátható időn belül semmilyen realitása nincs, és nem is lehet. Ez az ország nem tudnék csatlakozni az unióhoz. De még egy fontos, ami a másik. Nézzétek meg az elveket. Hogy megint azt látjuk egyébként a Brüsszellel való egymásnak feszülésnek is, hogy mind a két fél fölállít bizonyos elveket. Ezeket 126-szor elmondja, a saját közvéleményében a közgondolkodás sarokköveivé teszi, aztán kidobja a picsába, bocsánat, az első pillanatban. Nézzük meg, mi történik az Európai Uniós források, befagyasztott források körül. Azt mondja Orbán Balázs, ugye ő mondta, hogyha Magyarország, ha megkapja azt a 30 milliárd eurónyi befagyasztott összeget.
Ha minden pénzt megkap, akkor
jóvá hagyhatja Ukrajna Európai Uniós támogatását. Na most más sem hallunk ettől a kormányzattól, mint azt, hogy a háború pénzelése az emberéletekbe kerül. Arról beszélnek, hogy azonnali békére van szükség, és a gonosz Brüsszel és az őket mozgató Amerika azért akarja pénzelni ezt a háborút, hogy még több ember halljon meg. Erre az első pillanatban, ahogy erre alkalom nyílik, azt mondják, hogy rendben van, mi is pénzeljük ezt a háborút, dögöljön meg még több ember, mármint a saját narratívájukat mondom most. De fordítsuk is meg ezt. A Politico arról ír, hogy ezt a tárgyalást az unió vezetői elkezdték, valóban tárgyalnak erről Orbánról, lehet Orbánékkal, lehet, hogy ez a 10 milliárd már ennek jele, hogy elkezdődött egy ilyen alkudozás, csak hogy azért azt is halljuk az Európai Uniótól, nagyon régóta, hogy Magyarországon komoly gondok vannak a korrupcióval, a jogállamisággal és a többivel. Ha Magyarország jóvá hagyja Ukrajna uniós támogatását, akkor Magyarországon többé nem lesz gond a korrupcióval, nem lesz gond a jogállamisággal. Hát itt az a lényeg, hogy az egész egy ordinári színház, és egy virtuális valóságban fénykardozunk olyan dolgokkal, amiket a döntéshozók pillanatok alatt kukáznak ki, és azt mondják, hogy jó, akkor amit erre eddig szövegeltünk, az nem számít
semmit. És mindenki eljátsza a saját szerepét,
és ebben
akkor minden relatív.
Én vagyok az, aki nem relatívan nézem ezt. Én pontosan azt mondom, hogy én vagyok az, aki most számon kéri a normatív szempontot. Azt, hogyha tényleg neked az a hitvallásod, fideszesként öregem, hogy be akarod fejezni ezt a háborút, akkor nincs az Isten, hogy támogasd még több pénzzel. Mert nincs a pénz, mert állítólag te békét akarsz. Ha te Brüsszelben tényleg teljesen ki vagy borulva a magyar jogállamiság állapotán, akkor nincs az a geopolitikai alkú, amelynek a keretében te elfogadod, hogy ebben az országban mégis jogállam és korrupciómentes közélet
van. Ennek az illusztrációja nagyon szép szerintem. Jöttem villamosan, és óriás plakátokat láttam, amikor pici betűkkel, nagybetűkkel az van, hogy csatlakozza a tatai tüzérekhez, szépen aliterál. Pici betűkkel az van, védd meg Magyarország békéjét és biztonságát, és legnagyobb betűkkel az van, hogy havi 757 000 forint nettó, vagy bruttó.
Nem de semmi.
Tehát, hogy itt mi a
lényeg? Marketing szakmailag ez nem rossz, mert egyébként ezt fogja belinni.
De pont erre akartam utalni. Valójában a gondolatmenet ugyanaz, tehát a legnagyobb betűkkel végül is, az legalábbis nem abban, amit mondanak, egyébként abban, amit csinálnak, abban a pénz van írva. A pénz átvitten és a pénz gyakorlatilag. És pici betűkkel azért ott vannak az elvek is, és közepes betűkkel az, hogy mi a francot kéne csinálni. Az egész képen meg egy óriási nagy löveg van, hát az, hogy a béke meg a szabadság a puskacsőben jön, ezt Csegevara mondta.
Azért ne ízéd már azt a pénzt, már nem vagy te olyan fizikai állapotban, hogy annak idején majd a bunkóval intézd el, hogyha ki akarod húzni a húst a bótból. Nem tudom, érted, amit akarok mondani, tudom, hogy ez egy kicsit komplikált.
Amit mondani akarsz, én úgy gondolom, hogy azt mondják, hogy azzal a fizetéssel tudom kihúzni a húst a boltból. Jellemző módon a mai fizetésemmel kevés húst tudok kihúzni a boltból.
De nem megyek tatai tüzére.
Tudtam, hogy még lenne valamit. Na, ezt meg
látom. Se mennének már, öcsém, miről beszél? Akkor sem mehet.
Szóval itt az Új Magyar Hang, Alföldi Róbert, riportok, publicisztikák. Ez pedig a kötött fogás volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
Túlkoros vagy.
55.